Ha belegondolunk, több olyan meseíró is van, aki akkor kezdett el írni tulajdonképpen, amikor gyereke született. Olyanok is vannak, akik elmondják, hogy keresgéltek ott a gyerekeiknek különböző történeteket, de hát nem igazán találtak. Mások meg egyszerűen csak eldöntötték, hogy a gyerekekhez szeretnének szólni, és akár kedvtelésből is hozzáfogtak. Az ő esetében például, hogy kezdődött? Ezt kérdeztem Kovács Rékától, akivel a tegnap ültünk le beszélgetni, még azelőtt, hogy holnap Kidében is bemutatnák a könyvet. Figyelem, mese is lesz, és még két kedves gyermekhang, a szerző számára is oly kedves Dóra és Áron is bekapcsolódik. Őket édesapjuk, Kovács Péter kollégánk interjúvolta meg.
A gyerekek születése előtt kezdődött egy olyan időszakban, amikor egy nagyobb terhet letettem a hátamról, tehát tulajdonképpen befejeztem a doktorátust, és akkor valahogy lelkileg feltöltött az írás. Akkor született meg a könyvnek körülbelül a fele, és a következő fele a gyerekek születése után, de már akkor, amikor egy kicsit felcseperedtek, és több idő jutott másra is.
Ez akkor azt jelenti, hogy több mint 10 éves történet.
Igen.
És azóta őrizgeted ott az egyik mappában, vagy az asztalfiókban, hogy működik az ember, ki is nyomtatja akár magának, amit addig írt?
Kipróbáltam a mesét a gyerekeimen is, és az unokatestvéreken is. Több gyerektől pozitív visszajelzést kaptam, és igen, ott volt a fiókomban több évig, ott hevert. Egy idő után úgyból a kezembe vettem, és akkor egy kicsit módosítottam, megint átalakítottam, mert már megint másképpen láttam a dolgokat, és akkor így öltött egy végleges formát.
Gyerekek, mit olvasunk ma este?
Haladtál valameddig, félretetted, majd jöttek a gyerekek, és ők pedig gondolom, hogy szintén inspiráltak, hogy újabb figurák, újabb kalandok jöjjenek akár.
Igen, természetesen nagyon sok a gyerekeimmel való kalandozás is fellelhető a könyvnek alapjain. Például a Pocsolya vadászat nevű fejezetben ez a játék. Az egyik nagy örömünk az, amikor elmegyünk sétálni a kutyusokkal, és ha elsős idő után vagyunk, akkor bámuljuk a pocsolyákat, és azt nézzük meg, hogy vajon miket ábrázolnak, milyen formákat találunk bennük, és akkor egyre kreatívabb és kreatívabb ötletek születnek ebből a játékból, és nagyon jól szórakozunk.
Mindenki rácsodálkozik, egymást is terelgetitek, és esetleg, ha valaki tévedne, akkor az sem tévedés, hanem az az ő meglátása.
Igen, igen, tehát ez ilyen játékokban nem lehet tévedni, mert bármi lehet a jó megoldás, vagy bármi lehet a legszebb pocsolya, és ezáltal még a természetet is sikerül jobban megfigyelni, hogy mi az, ami körülöttünk zajlik, milyen változások mennek végben a természetben, az erdőben, és annak ellenére, hogy egy úgymond rosszabb, borongosabb idő van, mi próbáljuk annak az időnek is megtalálni a sármiát, és élvezzük.
Hát valahogy így működik egyébként ez a meseregény is. Elindulnak a szereplők, tél van például, eléggé hűvös van, de azért ők mégiscsak úgy döntenek, hogy elmennek tollasozni.
Igen, ez is egy igaz történeten alapul tulajdonképpen. Ez a szüleimnél történt még a gyerekek előtt. Akkoriban még nagyon kemény tél volt, tehát ilyen mínusz 15 fokok voltak, és annak ellenére, hogy zimankos volt ez az időszak, mégis egyet tollasoztunk. Tollasozni általában nyáron szoktak, de télen is csodálatos dolog.
Igaz történeteken alapulnak, igen, tehát ezek a mesék, és maguk a figurák is valakikről vannak mintázva. Több kutyus is van benne,
igen,
és hát akkor nevezzük nevén őket.
Jó, hát a könyv megszületésének azért is örvendek, mert tulajdonképpen a kutyáim emléke így megmarad. Igen, a kutyusaimmal, a régi kutyáimmal, mert ezek már sajnos nem élnek, nagyon sokat kalandoztunk, teljesen megszabták az életünket, és meg is változtatták. Egy kutyától, egy állattól szerintem nagyon sokat lehet tanulni. Meg lehet azt tanulni, hogy milyen lehet a pillanatnak élni, illetve, hogy azt a pillanatot teljes mértékben, teljes intenzitással kiélvezzük. Nagyon szerettem séta közben az ők viselkedésüket is elnézni, hogy milyen, amikor foltos, aki tulajdonképpen buksi, milyen, amikor örvend, és milyen az, amikor megpendül, mint ahogy a könyvben is megpendült, hogy milyen az, amikor a farkával kavart a zavart az erdőben, és olyan táncot ropott, hogy nem jött, hogy elhiggyem, hogy számára ez az újabb séta ennyi örömet tud biztosítani. Ugyanakkor ott van Zsiga, aki Zsóra hősként jelenik meg, tehát ő is például egy ilyen kemény kötésű kutyának számított, de akkor, amikor a pásztorkutyákkal találkoztunk, ami szintén egy igaz történet, igenis inába szállt a bátorsága, és foltos méret ellenére, tehát Buksi volt az, aki úgymond felülkerekedett a helyzeten, és ő volt az, aki elkergette a pásztorkutyákat. Meg ott van Szeleburdi Pannika, aki szintén egy létező kutyus, a szüleimnek a kutyája, és ott van Minő Menőke, aki a szomszédnőmnek a kutyája, volt kutyája, és akivel együtt nagyon sok kutyasétáltatás alatt rengeteg kalandot megéltünk.
És hát tulajdonképpen a főszereplő, a sárgalábú Mademoiselle, ahogy a könyv címe is mutatja, ő az, aki valamilyen módon összetartja a közösséget. Na most ő kicsoda? Ő is kutyus-e? Egyébként a borító alapján azt mondanám, hogy talán kacsa.
Igen, tehát a borító alapján kacsa, kacsának szántam, de a könyvnek a lapjain tulajdonképpen nem derül ki teljes mértékben, hogy milyen állatokról van szó. Azért, mert az olvasó végigkövetheti a leírásukat nagyon aprólékosan, például ami a csizmáját illeti, vagy ami a szőrét illeti, vagy ami az arckifejezését illeti, de hogy milyen állat, az nem derül ki a könyvből. Ennek az volt a célja, hogy tulajdonképpen bármit el lehet képzelni. Bármilyen állat lehet ez, és bármilyen ember is akár lehet ez, aki megragadja az alkalmat, és az apró örömöknek örvend. És sárgalábú Mademoiselle, hát lehet, hogy részben én vagyok, nem vagyok teljesen biztos benne. Ő az egyedüli, aki két lábú, de a könyvben szintén nem jelenik meg az, hogy ő milyen fajta állat. Amikor le kellett rajzolni, akkor úgy döntöttem, hogy na, inkább legyen kacsa, mert a kacsák azok olyan nagyon-nagyon cuki állatok, nagyon bírom őket, és akkor így ábrázolt az illusztrátor kacsa formában.
Most, hogyha nagyon felnőttes észjárással gondolkozunk, akkor azt mondhatjuk, hogy vannak hibáink, viszont hogyha jó társaságba keveredünk, vagy hogyha vannak helyzetek körülöttünk, akkor fejlődhetünk. És nem baj az, hogyha az ember úgy érzi, vagy egyszer csak olyan helyzetbe kerül, hogy gyengének bizonyul. Ilyesmire is vezetnek ezek a történetek, ezek a mesék.
Igen, már kiderül a mesében, hogy az erősnek tűnő hős is tulajdonképpen éppen meg tud hátrálni, mindenkinek vannak gyenge pillanatai, mindenkinek megvannak a maga tökéletlenségei, és hogy ezekkel a hibákkal, ezekkel a hiányosságokkal vagy tökéletlenségekkel kell egymást és saját magunkat is elsősorban elfogadjuk. Tehát saját magunkat, mert ez manapság talán lehet ez az egyik legfontosabb lecke, amit magunknak megtaníthatunk.
Most arra kérlek, hogy akkor egy rövidebb részletet, hogy olvas fel ebből a könyvből.
Ez alkalom sárgalábú Mademoiselle, foltos, Zsóró a hős és Minő Menőke már korán reggel érezték, hogy nem egy szokványos nap elé néznek, mintha valami lett volna a levegőben. A tücskök az átlagosnál hangosabban zenéltek. A harangvirágok bús csilingelésbe kezdtek. A csipkebokrok fájdalmasan sóhajtoztak. A fűzfaágak sejtelmesen susogtak, és kicsiny bogarak tömege szállta meg az erdei ösvényeket. Itt valami nincs rendben, vakarta meg a foltjait foltos. Valami nagyon gyanús, tette hozzá Minő Menőke. Mintha az erdő másképp szólna, fokozta a hatás sárgalábú Mademoiselle. Figyeljétek csak, kiáltott fel Zsorró. Rovarak ezrei száldosnak, és madarak seregei kapkodnak utánuk. Mindjárt kiütik a szemünket. Ugyan bizony, miért repülnek ma a szárnyas szomszédaink ilyen alacsonyan és teljes testközelben hozzánk tűnődött foltos? Ma, mintha valamilyen más illatot hoznának a fák, szimatolt a levegőbe minő menőkkel. Igen, olyan erős és nedves ez az illat, tette hozzá foltos, és bajuszát gyönyörűségében hátracsapta. Talán valaki szilvás gombócot főz? Tette fel a kérdés puhatolozva Zsorról. Szilvás gombócot, minő menőkkel földre borult, és olyan harsány kacagásba kezdett, hogy még víz hangzott bele az erdő. A többieket is utolérte a ragályos nevetés. Sárga lábú mádmázel a hasát fogta, foltos a foltjaiba kapaszkodott, míg minő menőke a földön hemperget. Na, jól van, vallotta be bosszusan Zsorró. Persze, hogy nem szilvás gombóc illata terjeng az erdőben. Tudom, tudom, ismételgette. De alig, hogy kimondta, rájött, hogy mi készülődik. Vihar közeleg. Ezért repülnek alacsonyan a bogarak és a madarak. És az illat nem más, mint az eső illata. Zsorrónak igaza van, helyeseltek a többiek. Foltos azonban közbevágott. Számomra az a furcsa, hogy egy árva felhő sincs az égen. A nap hétágra süt, az égból teljesen tiszta és fényes kékségben ragyog. Foltos észrevétele nagyon elgondolkoztatta a barátokat. Figyelmesen fürkészték a tájat, próbálták a vihar más előjeleit felfedezni. Nézzétek, bökte meg minő menőkes Zsorró, a hőst és Mademoiselle-t. Róka rézi ódúja mögött a falevelek táncra perdültek, összeölelkeztek és vékony örvényben fodrozódnak, mintha egy kisebb forgószél támadna. Az biza forgószél, vistott élesen sárga lábú Mademoiselle. Meneküljünk. Ugyan nem kell attól megijedni, nyugtatta foltos a sápítozó Mademoiselle-t. Nem látjátok, hogy milyen kicsi ez a forgószél? Nem csak, hogy kicsi, állapította meg minő menőke, hanem midétlen alakja is van. Látjátok, folytatta, a forgószélnek farka van, méghozzá nagy, lompos farka, fehér bojtal a végén. Mind a négyen kővé dermedtek. A nem hétköznapi természeti jelenségek sorozata teljesen lebénította őket. Nem hittek a szemüknek. A forgószél rövidesen elérte őket. Sárga lábú Mademoiselle, foltos, Zsorró a hős és minő menőke mozdulatlanul áldogáltak, és azon morfondíroztak, hogy vajon a forgószél felkapja-e őket, elrepíti-e, vagy csak letépi róluk a bundát, megkocogtatja fogukat, esetleg megtépázza őket, enyhe émelykést és hányingert előidézve. Az elképzelések közül egyik sem igazódott be. A forgószél abba hagyta a forgolódást, és megállt előttük. Sziasztok! Köszönt a döbbenetükben lemerett barátoknak. Szeleburdi Panika vagyok, Mademoiselle messzi távolból érkezett unokahúga.
Amúgy meg a katapult bokor is egy izgalmas találmány Kovács Réka meseregényében. Ez úgy elrepítette adott pillanatban a díszes társaságot, hogy csak na. Többségük szerint kifejezetten jó mulatság volt, hanem azért foltos kivétel mégiscsak ez alól, még a foltjaira is mérgesen rászólt, tüstént kerüljenek elő és ragadjanak rá, ez már tűrhetetlen. Csodás dolog az ebihal elkülönítő szitakészülék is, Mademoiselle találmánya, amely a kis ebihalak megmentésére hivatott. Itt például hogyan ér össze a mese és a valóság, valóságos élmény, vagy tovább gondolt a picit?
Valóságos élmény az ebihalak, nem feltétlenül a megmentésük, hanem minden tavasszal megnézzük ezekben a kis tavacskákban az ebihalakat, és a gyerekeimmel figyelemmel kísérjük a fejlődésüket, sőt, még el szoktunk később menni békászni is, egy pár békát nagy boldogan hazahozunk, egy napig tartjuk, és akkor utána visszaengedjük a természetbe. De szeretjük ezt figyelni, szeretjük az átalakulásokat is figyelni.
Szeretem egyébként ezt a természet közelséget, ami benne van a könyvben is, illetve ami inspirálta magát a szövegeket, és akkor mit szóltak a gyerekek, amikor megmutattad nekik ezeket az írásaidat? Mikor jött el a pillanat?
Hát amikor egy kicsit már nagyobbak lettek, és tetszett nekik nagyon, tehát hogy bizonyos szempontból magukra is ismertek, nagyon sok történetet ők is ismertek, például amikor Foltos ellopja a kolbászt, az is egy igaz történet, és ez úgy megmaradt a család emlékei között, és nagyon sokszor szoktuk emlegetni.
Gyerekek, házizás!
Egyszer mama könyve! Aztán házizás.
Mostanság, amikor kézbe vehetitek a könyvet, akkor egy másfajta élmény is jön esetleg, hogy na ez most így könyvformában nézhető, lapozható, olvasható.
Természetesen egy másfajta élmény, és ahogy mondtam, főleg az az érzés, hogy ez így megmaradt, és hogy bármikor még elolvashatjuk, illetve bármikor felidézhetjük ezeket a közös élményeket.
Meg szokták kérdezni a szerzőktől időnként, hogy na és akkor kik ajánlják a könyvet. Én azt hiszem, hogy mindenkinek, aki kíváncsi saját magára is. Egyetértesz ezzel?
Igen, igen, mindenképpen. Aki kíváncsi saját magára is, és aki szereti a belső gyereket őrizgetni, és szereti azt, hogy közben a belső gyerek felnőtt esetében a felszínre jöjjön.
Sárga lábú madmazel és a Díszes Társaság című meseregényéről beszélgettünk Kovács Rékával, és egyébként a könyvet holnap délután Kidében, a Református Egyházközség telkén, a Szüreti Bál és a Falunap keretében 14 órától mutatják be.